kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Joe Biden amerikai elnök visszalépett az elnökjelöltségtől, és alelnöke Kamala Harris jelöltségét támogatja. Joe Biden az ex-közösségi oldalon közzétett levelében úgy fogalmazott, úgy hiszem, a pártom és az ország legjobb érdeke azt szolgálja, hogy visszalépjek, és kizárólag kötelezettségeim teljesítésére fókuszáljak elnöki időszakom hátralévő idejében. Egyben azt ígérte, döntésének részleteit a Nemzethez intézett beszédében kifejti majd hamarosan. A szintén demokrata párti Kamala Harris közleményében megtiszteltetésnek nevezte Joe Biden támogatását, és azt ígérte, a jelölést kiérdemli és elnyeri majd. Donald Trump republikánus elnök jelölt a közösségi média oldalán azzal reagált eddigi versenytársa visszalépésére, hogy Joe Biden nem volt alkalmas az indulásra az elnökségért, mint ahogy soha nem volt alkalmas az elnöki feladatok ellátására. A hőhullám miatt 81 kórházból összesen 4-ben kellett átszervezni a műtéteket. A kórházi klímák javítására 1 milliárd 300 millió forintos keretösszeg áll rendelkezésre idén, mondta el az egészségügyi államtitkár a Kossuth Rádióban. Takács Péter emlékeztetett, 3 éve folyik a kórházi klímák modernizálása, ez idő alatt a kormány több mint 10 milliárd forintot fordított erre. Szólt arról is, a berendezések javítását számos esetben alkatrész hiány lassítja, ezért ipari konténer méretű mobil klímák beszerzésének lehetőségét is vizsgálják. A költségvetés júniusban 107 milliárd 800 millió forintos hiánnyal zárt, ami az elmúlt 22 év legkedvezőbb hatodik havi mutatója, közölt a pénzügyminisztérium. Azt írták, a kedvezőtlen külső hatások ellenére a magyar gazdaság visszatért a növekedési pályára. A büdzsé az erős nyomás alatt is garantálja a nyugdíjak és a családtámogatások védelméhez, valamint a rezsicsökkentés fenntartásához szükséges forrásokat, tették hozzá. Az új felvételi rendszernek is köszönhetően, a tavalyihoz hasonlóan, idén szintén meghaladja a 120 ezret a felsőoktatási intézményekbe jelentkezettek száma, ami nagy áttörés a korábbi 100 ezer körülihez képest, közölte a felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkár. Varga Bajusz Veronika az M1 állami televízióban elmondta, szerdán hirdetik majd ki a ponthatárokat, a jelentkezők hagyományos módon SMS-ben kapnak értesítést az eredményről. A mostani háborús időkben, aki a hazavédelmére esküszik, a legnemesebb ügy szolgálatába áll, mondta a honvédelmi miniszter, az egységes alapkiképzési program keretében bevonultak, mintegy 160 fő ünnepélyes katonai eskütételén Budapesten. Ősi katona nemzet a magyar, ez az ország nem maradhatott volna meg katonái nélkül, tette hozzá Szalai Bobrovnicki Kristóf. Magyarországnak erős lelkű és akaratú, jól képzett és jól kiképzett katonákra van szüksége, hangsúlyozta a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára a Nándorfehérvári Diadal 568. évfordulója alkalmából rendezett megemlékezésen. A Nemzetközi Kommunikációért és Kapcsolatokért Felelős Államtitkárság rendezvényén Varga Tamás elmondta, Magyarországnak egyszerre van szüksége modern hadászati eszközökre és hazájukat szerető katonákra. Kiemelte, Nándorfehérvár Magyarország történelmének egyik kiemelt és megkerülhetetlen helyszíne, ahol hőseink példát mutattak. A Tisza párt elnökévé választotta a tisztújító közgyűlés Magyar Pétert, közölte a párt az MT-vel. Az alelnök Radnai Márk, a párt operatív vezetője, és Tar Zoltán, az európai parlamenti delegáció vezetője. 12 vármegye 297 településen írtják a szúnyogokat, összesen 62 ezer hektáron a héten, tájékoztatta az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság az MT-t. A földi védekezés a Tiszatónál, valamint Borsodabolyzemplén, Jász-Nagykunszolnok és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye több településén folytatódik, illetve az országban dolgoznak majd azokon a részeken, ahol a múlt heti időjárás ezt nem tette lehetővé. Végül az időjárásról, erőteljes nappali gomoly felhőképződés várható majd a folytatásban, emellett fátyolfelhők is lesznek felettünk. Zápor, zivatar szorványosan kialakulhat, melyeket felhőszakadás, illetve erős, néha viharos szélök is kísérhet. Az északi a szél egyre több felé megélénkül, helyenként megerősödik. A hőmérséklet a reggeli órákban 18-19, napközben még 30-31 fok körül alakul. Figyelmeztetési kritériumot meghaladó UVB-sugárzás várható majd napközben, hívja fel a figyelmet a Hungaromet ZRT. Normál bőrtípusnál már 15-20 perc napon tartózkodás esetén is bőrpír keletkezhet. Hidegfront közelít, szerdán már 30 fok alatt maradnak a csúcsértékek. Híreinket hallották.
Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus heti lapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Nem középiskolás fokon. Dr. Hanisné Petró Valéria irodalmi műsora.
Az örök gyermek a halál küszöbén. Kosszolányi hajnali részegség. Kosszolányi Dezső István Izabella, ez utóbbi két név, a keresztszülőtől való, 1885. március 24-én született Szabadkán, és 1936. november 3-án halt meg Budapesten. Író, költő, műfordító, kritikus, esszéista, újságíró, a Nyugat első nemzedékének tagja, Csád Géza, azaz dr. Brenner József idegorvos unokatestvére. Édesapja Kosztolányi Árpád gimnáziumi igazgató, édesanyja a francia származású Brenner Eulália. A gyermek lelki-szellemi fejlődésére a nagyapa, Kosztolányi Ágoston volt kiemelkedően nagy hatással, aki a 48-as szabadságharc honvédszázadosaként BEM seregében szolgált, ismerte Kossuthot, Petőfit. Ő tanította unokáját írni, olvasni és angolul. A szabadkai gimnáziumból, ahol édesapja volt az igazgató, kicsapták, mert egy versek kapcsán azt mondta tanárának, hogy tanár úr ehhez nem ért, különben sem vagyok kíváncsi a véleményére. Magántanulóként tette le az érettségit, utána Budapestre ment, és beiratkozott a bölcsészkar magyar-német szakára. Hamarosan ismert, tisztelt, elismert és igen szeretett költő és író lett. Egész életében kisgyermekkorától fogva rettegett a ráktól, mely végzett vele. Betegségét 1933 nyarán vette észre. Felesége Harmos Ilona szeretettel ápolta a halálra készülő örök gyermeket, akiben még utoljára fellobbant a szerelem Radákovics Mária iránt, aki gyönyörű verseket ihletett. Harmos Ilona 1967-ig élt, fiúk Ádám 1980-ig. A hajnali részegség sajátos szempontú elemzésekor elgondolkodhatunk azon, hogy miféle élmény, gondolat teremti a létösszegző költeményeket. Irodalmunk remekei születnek a halál árnyékában, amikor az ember szembesül saját kicsinségével, esetlegességével, amikor megadja magát az isteni akaratnak. Egy korai verse. A szegény kisgyermek panaszai. Mint aki sínek közé esett, és által érzi tűnő életét, míg zugva kattog a forró kerék, cikázva lobban sok-sok ferde kép, és lát, ahogy nem látott sosemég, mint aki sínek közé esett, a végtelent, a távol életet búcsúztatom, mert messze meselett, mint aki sínek közé esett. Mint aki sínek közé esett, vad panoráma, rémes élvezet, sínek között és kerekek között a búsidő robog fejem fölött, és a halál távolba mennydörög. Egy percre megfogom, ami örök, lepkéket, álmot, rémest, édeset, mint aki a sínek közé esett. Mostan színes tintákról álmodom. Legszebb a sárga. Sok-sok levelet etintával írnék egy kisleánynak, egy kisleánynak, akit szeretek. Krikszkrakszokat, japán betűket írnék, s egy kacskaringós, kedves madarat. És akkor még sok más színű tintát, bronzot, ezüstöt, zöldet, aranyat, és kellene még sok száz és ezer, és kellene még aztán millió, tréfás lila, borszínű, néma szürke, szemérmetes, szerelmes, rikító, és kellene szomorú viola, és téglabarna, és kék is, de halvány, akár a színes kapuablak árnya, augusztusi délkor a kapualján. És akkor még égő pirosat, vérszínűt, mint a mérges alkonyat, és akkor írnék, mindig-mindig írnék, kékkel húgomnak, anyámnak arannyal, aranyimát írnék az én anyámnak, aranytüzet, aranyszót, mint a hajnal, és el nem mondnám, egyre-egyre írnék egy víntoronyba, szünes-szüntelen, oly boldog lennék, Istenem, de boldog, kiszínezném vele az életem. Hajnali részegség című remek mű egy euforikus lelkiállapotot rögzít. A nem létező baráthoz szólás attitűdje teszi lehetővé, hogy bepillantsunk a költő lelkének legmélyebb rétegeibe, az ihlet pillanatába, mely létrehívja a felismerést, hogy minden alkotás az ég ajándéka. Kosztolányi ekkor már tudta, hogy hamarosan el kell búcsúzni a földi lét gyötrelmeitől, és talmi örömeitől is. Az ihlet pillanatát egy közönséges léthelyzet teremti meg. A költő, aki egész életében a titkot kutatta, homo esztétikusként a szépséget kereste és teremtette virtuóz rímeivel, pszichológiai tudásával, a szenvedők iránti részvét etikájával, most zaklatott idegrendszerrel jár föl alá szobájában. De valami sejtelem az ablakhoz hívja, hogy számvetését megkezdhesse. Tekintete először a Logodi utca házainak tárt ablakai látványára esik. Látja a szegényes szobákban alvó emberi lényt, aki az ő perspektívájából, fentről, a költő és a halálra készülő ember nézőszögéből szánandó. Nem szánalmas, csak szánalomra, részvétre, gyöngétségre méltó a szétszórt cipők, ruhák között. A költő meglátja az emberi létezés esetlegességét, kisszerűségét, hiszen a feldöntve és vakon álmodók csak álmaikban lehetnek szabadok, amikor e földi ketrecből a lélek egy szebb világba juthat. Az ember csak hiszi, hogy valóban él, Kosszolányi szerint a lét csupán illúzió. Szerinte a földi lét csak intermezzó egy nagyobb távlatban. A lakás, mint ketrec láttatása, az ébren díszítgetett otthon állati ollávállása azt az érzetet kelti, hogy az emberhez méltatlan a földi lét. Amikor a költő tekintete az ég felé irányul, a derűs ég a hűséggel lesz azonos a rímpárban és gondolatában. A következő képek asszociáció sora felvillant néhány megkit pillanatot a gyermekkorból. Az égbolt, anyám paplanja, rég volt, kék folt, szétfolt rímei nem csak a zseniális művész sejtetik, hanem azt is, hogy ezeknek már nincs jelentősége. A csillagok lélegző lelke nézi őt, ott van a hűség, igazság, béke, ahonnan jöttünk és ahová vágyakozunk. Talán a gyermekkor volt az az egyetlen korszak az ő életében, amikor tisztán, pontosan tudta az igazságot, melyet felnőtt életében fokozatosan elfeledett. Ám most isteni kegyelemként betekinthet oda, ahová menni fog. A hajnali ég csodája feltárul a haldokló előtt, a bálterem óriása megengedi, hogy lássa a termet, ahová meghívást kapott. Mindez emlékezteti az emberi lény földi bájaira, de mik ezek ahhoz képest, ami fönt várja a vágyakozót. A költő most kapja meg az ajándékot, hogy betekinthet abba a világba, amit itt a földön, tévúton keresett. Mint az emberek többsége, ő sem ott kereste a hűség és igazság honát, ahol van. Most is csak véletlenül láthatta meg égi ajándékként. A költő megtörtén vaja be magának, hogy az irodalom, amit kopott regéknek nevez, a ringyók, azaz a szerelmi kicsapongásai, a kézirat, vagyis a költői megfeszített munka, mind-mind eltakarták előle azt, amit keresett. Rádöbben, hogy 50 év tévejgései után része lehet az isteni kegyelemben, hogy bár magát hitetlennek tartja és érdemtelennek a nagy úrhoz, az ég óriásához, meg kell köszönnie a túlvilági perspektívából már méltatlannak érzett földi létet. Kosszolányi Dezső, hajnali részegség. Elmondanám ezt néked, ha nem unnád. Múlt éjszaka 3-kor abba hagytam a munkát, le is feküdtem. Ám a gép az agyban zörgött tovább, kattogva, zúgva nagyban, csak forgolódtam dühösen az ágyon, nem jött az álom. Hívtam pedig így és úgy, balga szókkal, százig olvasvas mérges altatókkal. Az, amit írtam, lázasan merett rám. Izgatta szívem 40 cigarettám, meg más egyéb is, a fekete, minden. Hát fölkelek, nem bánom az egészet, sétálgatok szobámba lefölinkben, köröttem a családi fészek, a szájakon lágy álombeli mézek. És amint botorkálok itt, mint a részeg, az ablakon kinézek. Vár csak, hogy is kezdjem, hogy magyarázzam. Te ismered a házam, s ha emlékezni tudsz a hálószobámra, azt is tudhatod, milyen szegényes, elhagyott ilyenkor innen a Logodi utca, ahol lakom. Tárt otthonokba látsz az ablakon. Az emberek feldöntve és vakon vízszintesen feküsznek, s megforduló szemük kacsintva néz szét ködébe, csalfán csillogó eszüknek, mert a mindennapos agyvérszegénység borult reájuk. Mellettük a cipőjük, a ruhájuk, s ők a szobába zárva, mint dobozba, melyet ébren szépítnek álmodozva, de mondhatnám, ha így reámeredhetsz, minden lakás olyan, akár a ketrec. Egy keltő óra átketyeg a csöndből, sántítva baktat nyomban felcsörömpöl, és az alvóra szól a harsány riasztó, ébredj a valóra. A ház is alszik holtan és bután, mint majd 100 év után, ha összeomlik, gyomvirít alóla, s nem sejti senki róla, hogy otthonunk volt-e, vagy állatóla. De fönn, barátom, ott fönn a derűs ég, valami tiszta, fényes nagyszerűség, reszketve és szilárdul, mint a hűség, az égbolt, egészen úgy, mint hajdanában rég volt, mint az anyám paplanja az a kék folt, mint a vízfesték, mely irkámra szétfolyt, s a csillagok lélegző lelke csöndesen ragyog a langyos őszi éjjelbe, mely a hideget előzi. Kimondhatatlan messzes oda át, ők, akik nézték Hannibál hadát, s most néznek engem, aki ide estem és állok egy ablakba Budapesten. Én nem tudom, mi történt vélem akkor, de úgy rémlett egy szány suhant felettem, s felém hajolt az, amit eltemettem rég, a gyerekkor. Olyan sokáig bámultam az égbolt gazdag csodáit, hogy már pirkadt is keleten, s a szélben a csillagok szikrázva, észrevétlen, meg-meglibegtek, és távolba roppant fénycsóval lobbant, egy mennyei kastély kapuja tárult, körötte láng gyúlt, valami rebbent, oszolni kezdett a vendégsereg fent, a hajnali homály mély árnyékai közé lengett a báléj, künn az előcsarnok fényárban úszott, a házigazda a lépcsőn búcsúzott, előkelő úr az ég óriása, a bálterem hatalmas glóriása, a mozgás riad csilingelés, csodás halk női suttogás, mint amikor már vége van a bálnak, s a kapusok kocsikért kiabálnak. Egy csipke fátyol látszott, amint a távol homályból gyémántosan aláfoly egy messze kéklő pazar belépő, melyet magára ölt egy drága szép nő, és rajta egy ékkő, behintve fénnyel lesz a tiszta békét, a haloványék túlvilági kékét, vagy tan egy angyal, aki szűzi szép mozdulattal csillogó fejékét hajába tűzi, s az álomnál csendesebben egy arra ringó, könnyűcske hintó mélyébe lebben, s tovább robog kacérmosollyal ebben. Aztán, amíg vadparipái futnak a farsangosan lángoló tejútnak, aranykonfetti záporába sok száz batár között, patkójuk felsziporkáz. Szájtátva álltam, s a boldogságtól föl-föl kiabáltam, az égbe bál van, minden este bál van, és most világolt föl értelme ennek a régi nagy titoknak, hogy a mennynek tündérei hajnalba hazamennek, fényes körútjain a végtelennek. Virrattig maradtam így, és csak bámultam addig, egyszerre szóltam. Hát te mit kerestél ezen a földön? Mi kopott regéket? Miféle ringyók rabságába estél? Mi kézirat volt fontosabb tenéked, hogy annyi nyár múlt, annyi sok derestél, s csak most tűnik szemedbe ez az estély? 50. Jaj, 50 éve! Szívem visszadöbben, halottjaim is itt-ott egyre többen, már 50 éve tündököl fölöttem ez a sok élő, fényes égi szomszéd, ki látja, hogy könnyen, mint morzsolom szét. Szóval bevallom néked megtörötten, földig hajoltam, s mindezt megköszöntem. Nézd, csak tudom, hogy nincs semmibe hinnem, és azt is, hogy el kell mennem innen. De pattanó szíven feszítve húrnak, dalolni kezdtem ekkor az azúrnak, annak, kiről nem tudja senki, hol van, annak itt nem lelek se most, se holtan. Bizony ma már, hogy izmaim lazulnak, úgy érzem én, barátom, hogy a porban, hol lelkek és göröngyök közbotoltam, mégiscsak egy nagy, ismeretlen úrnak vendége voltam. A halotti beszéd ugyancsak 1933-ban írt verse. Látjátok, feleim, egyszerre meghalt, és itt hagyott minket magunkra. Megcsalt. Ismertük őt, nem volt nagy és kiváló, csak szív, a mi szívünkhöz közel álló. De nincs már, akár a föld. Jaj, összedőlt a kincstár. Okuljatok mindannyian e példán. Ilyen az ember egyedüli példány. Nem élt belőle több, és most sem él. S mint fánsenő egyforma két levél. A nagy időn se lesz hozzá hasonló. Nézzétek e főt, ez összeomló kedves szemet. Nézzétek itt e kéz, mely a kimondhatatlan ködbe vész kővé meredve, mint egy erekje, s rá ékírással van karcolva ritka, egyetlen életének ősi titka. Akárki is volt ő, de fény, de hő volt. Mindenki tudta és hirdette, ő volt. Ahogy szerette ezt vagy azt az ételt, s szólt ajka, melyet mostan lepecsételt a csönd, s ahogy zengett fülünkbe hangja, mint vízbe süllyedt templomok harangja a mélybe lenn. S ahogy azt mondta nemrég, édes fiacskám, egy kis sajtot ennék, vagy bort ivott, és boldogan merett a kezében égő, olcsó cigaretta füstjére, és futott, telefonált, és szőtte álmát, mint színes fonát, a homlokán feltündökölt a jegy, hogy milliók közt az egyetlen egy. Keresheted őt, nem lelet hiába, se itt, se Fokföldön, se Ázsiába, a múltban sem, és a gazdag jövőben, akárki megszülethet már, csak ő nem. Többé soha nem gyúl ki halvány furcsa mosolya. Szegény a forgandó tündér szerencse, hogy egy csodát újólag megteremtse. Édes barátim, olyan ez éppen, mint az az ember ottan a mesében. Az élet egyszer csak ő rája gondolt. Mi meg mesélni kezdtünk róla, hol volt. Majd rázuhant a mázsás, szörnyű mennybolt, s mi ezt meséljük róla sírva. Nem volt. Úgy fekszik ő, ki küzdve tört a jobbra, mint önmagának dermet néma szobra. Nem kelti föl se könny, se szó, se vegyszer. Hol volt, hol nem volt. A világon egyszer.
nem középiskolás fokon. Dr. Hanisné Petró Valéria irodalmi műsorát hallották, melynek összeállítója és zenei szerkesztője Kónya Éva volt.
Elhangzott irodalmi műsorunkat szerdán 13 óra 5 perctől ismét meghallgathatják.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Esti mese.
Kedves gyerekek, ma este Berg Judit, Rumini és Anivar című hangjátékának 17. részét halljátok.
Amióta megszabadult a fogvatartó vizének bénító hatásától, Ákum-Vákum szakadatlan őrjöngött. Ilyen szégyen még sosem esett vele, hogy saját kamrájában leghatalmasabb varázseszközei között tegyék ártalmatlanná. Gyilkos düvel gondolt Ruminira, Johannára, és ököllel verte saját fejét valahányszor eszébe jutott Serpentinia, akit már az első nap agyon kellett volna szurkálnia. Ákum-Vákum végül a szekrényéhez botorkált, hogy a pergamél segítségével megírja hódító Hodriknak, milyen események zajlottak a várban. Ekkor hágott haragja a tetőpontra. Felfedezte, hogy a faragott szekrénybe rejtett távpenna és pergamél eltűnt. Ákum-Vákum Serpentiniát okolta a történtekért. Fogalma sem volt róla, hogy valójában Rumini vágta zsebre értékes varázseszközeit, anélkül, hogy tudta volna, milyen becses tárgyakra tett szert. Íróasztala mélyéről előkotort egy kis katuját, amiben egy másik távpenna, egykori mesterének ajándéka, és az utolsó pergamél tekercs lapult. De csak bámulta a tartalékként félretett kincseket, hiszen az az átkozott kígyó biztos azért lopatta el a pergamélt, hogy minden levelet el tudjon olvasni. A pergamélre távpennával rót levelek ugyanis az összes pergamél lapon megjelentek, amit valaki szándékosan magánál tartott. Ha Ákum-Vákum ír valamit Hodriknak, azt nem csak a címzett, hanem a lopott pergamél új gazdája, vagyis Serpentinia és a barátai is olvashatják majd. Ákum-Vákum átkozódva zárta vissza dobozába a távpennát és a pergamél tekercset. Elhatározta, hogy csak is akkor fogja használni őket, ha valami halaszthatatlanul fontos hírt akar közölni Hodrikkal. A buborékúszó eközben teljes sebességgel száguldott a tenger mélyén. Fedélzetén tombolt a jó kedv. A megszabadított fénylények népük ősi indulóit dalolták, és ha nem lettek volna legalább ezren a kabinba zsúfolva, még táncra is perdültek volna. Rumini a kormányosi fülkében állt, a vizet kémlelte, de egyik mancsával a dalolás kezdete óta a taktust verte a falon. Johanna az irányító karokat felügyelte. Kint a nyílt tengeren nem volt sok dolga, csak arra figyelt, hogy ne térjenek el a délnyugati iránytól, amerre a tiltott szigetet sejtették. Monília királyné vízi hintaja gyorsaságban bátran felvehette a versenyt bármelyik tengerjáróhajóval, sőt, mivel a víz alatt közlekedett, nem lassította útját se szélcsend, se vihar. De így is közel egy nap az út, még akkor is, ha a legénység egy szemernyit sem pihen. A fénylények a gátvárosi várban töltött kényszermunka idején sokat nélkülöztek, így most is szó nélkül fegyelmezetten tűrték a koplalást. Lassacskán 20 órája úton voltak már, és számításaik szerint a tiltott sziget közelében járhattak, mikor végre sekélyebb vizekhez értek, és a hajnali fényben felderengett alattuk a koralloktól, szikláktól egyenetlen tengerfenék.
Figyelem! Korallzátony balról, térjünk ki jobbra!
Vessünk horgonyt, itt biztos találunk ennivalót nektek.
Egy kis moszat most már jól esne.
Rövid tanácskozás után Serpentinia egy jókora bársonyzsákkal a nyaka körül kiúszott a tengerbe. A zsákot először egy sziklához erősítette, és gyorsan körbeúszta a környéket. Csak a felderítés után akarta teliszedni a zsákot a fénylényeknek szánt moszattal. Majdnem egy órán át várták, de nem jelentkezett. Rumini és Johanna növekvő aggodalommal lesték a tengert, amikor a kis kígyó végre jelezte a zsilipzárnál, hogy visszatért. Kinyitották neki a külső ajtót, beúszott a zsilipkamrába, majd a külső ajtó bezárult. A két ajtó közül most ki kellett szívni a befolyt tengervizet, mielőtt Serpentinia becsusszanhatott volna a buborékúszó belsejébe. Mikor végre feltárult a zsilipkamra belső ajtaja, a mögötte várakozók felkiáltottak a meglepetéstől. Serpentinia ugyanis nem egyedül érkezett. Egy hatalmas termetű, szürkés-vöröses remete rák volt a kísérője, aki hatalmas érdeklődéssel csápjait forgatva figyelte a döbbent társaságot.
Óriási szerencse ért minket. Rápukkantam atyám régi barátjára, Bernát testvérre, akinek éppen ezen a korallzátonyon áll a barlangja.
Az én kiváló barátom Omnitudor most azt mondaná, véletlenek nincsenek. Minden úgy történt, ahogy az előre meg volt írva.
Te ismered Omnitudort?
Nem csak Omnitudort, hanem az ő kiváló utitársát is, bizonyos Balikót.
Rumini úgy érezte, menten elájul. Mancsa hirtelen nyírkos lett az izgalomtól, szíve olyan hevesen vert, hogy majd kiugrott a torkán. Bernát testvér szemmel láthatóan rettentően élvezte a helyzetet.
Vagyis mikor akarom mondani,
Rumini eltanult a gyógyó beszédét. Ez aztán a haladás.
Egy napja tán, hogy betért hozzám a mi két barátunk. Észak felé tartottak, hogy megtalálják kőpáncélos Agatont, a teknős királyt. Elláttam őket jó tanáccsal és erőt adó korallkönnyel, úgyhogy remélhetőleg hamarosan el is érik úti céljukat. De ez a Balikó gyerek üzenetet is hagyott ám.
Kinek? Nekem?
Azt gondolta, talán valami csoda folyton elvetődsz hozzám.
És mit üzent?
Csak annyit, hogy ne aggódjatok, mert jól van, és hogy Omnitudorral együtt Szilex Pagurus szigetére úszott. Azt is mondta Balikó, hogy ezt a nevet írd fel, mert nem biztos, hogy egy könnyen meg tudod majd jegyezni.
Rumini alvajáró módjára bólogatott. Teljesen igaza volt Balikónak, az ilyen faramúci nevet legbiztonságosabb felróni valahová. Zsebébe túrt, és előrántotta a benne lapuló távpennát és a hozzátartozó pergamélt. Nem sejtette, milyen különleges írószerszámot tart a mancsában. Gondosan letekerte a pergamél tekercset, és tetejére legszebb írásával felrótta. Kőpáncélos Agaton, Szilex Pagurus szigetén. Aztán gondosan újra zsebébe csúsztatta a feljegyzést. Bernát testvér gyorsan elmesélt a buborékúszó ámuló hallgatóságának mindent, amit Omnitudor és Balikó útjáról tudott. Aztán áttért a tiltott szigetre. Elmondta, hogy nem sokkal Omnitudorék távozása után több hajó is érkezett Gátváros irányából, de ezek néhány óra múlva ismét útra keltek. Rumini, Johanna, Serpentinia és Foszforeszkó tanácstalanul néztek egymásra.
Ha a szélkirálynő nincs már a szigeten, talán sosem fogom visszafordítani a többieket.
Mielőbb partra kell szállnunk a tiltott szigeten, és kiderítenünk, mi történik ott.
Menjetek békével, bátor gyermekek!
És a moszattal mi lesz?
Lesz moszat is hamarosan.
Bernát testvér búcsút vett a társaságtól, és Serpentiniával együtt visszatért a tengerbe. Alig negyed óra alatt a bársonyzsákot degeszre tömték a legfinomabb zöld és kék moszattal, és a kis kígyó a dagadózsákkal együtt szállt vissza a buborékúszóba. A csomagot kinyomkodták, a kicsorgó vizet feltörölték, és kezdődhetett a lakoma. A fénylények remegő izgalommal vetették rá magukat a különleges csemegére, és néhány perc alatt az utolsó szálacskát is elpusztították. Elégedetten, csillogó pocakkal lepték el újra megszokott helyüket az utastérben. A buborékúszó horgonyát felvonták, hogy a kis hajó folytathassa útját a tiltott sziget felé. Rumini a vizet kémlelte, és magában megállapította, milyen remek ötletet adott Balikó. Ha nem írja föl, mostanra már biztos elfelejtette volna, hogy hívják azt a furcsa nevű szigetet, ahol a teknős király lakik. A buborékúszón újabb megbeszélést tartottak. Johanna és Pilács azon a véleményen voltak, hogy okosabb volna a víz alatt megközelíteni a szigetet, és a kikötőtől távol egy védett és remélhetőleg elhagyatott öbölben partra szállni. Akkor aztán felderíthetik, hogy egyáltalán a szigeten van-e még Hodrik és a szélkirálynő, és kitalálhatják, merre keressék Ábelt, a jogarokat, vagy bármit, ami segítségükre lehet a küzdelemben. Helyzetüket nehezítette, hogy csak sejtéseik voltak arról, hol helyezkedik el a sziget kikötője, és melyek a legjobban őrzött területek. Végül az óvatosság mellett döntöttek, de azt is elhatározták, hogy ha idő előtt felfedezik érkezésüket a parton, akkor úgy fognak tenni, mintha a királyné is a fedélzeten tartózkodna. Szerencséjük eleinte nem hagyta őket cserben. Sikerült a legnagyobb csendben minden feltűnés nélkül elérniük a partot. Lassan emelkedtek a felszínre, feszült várakozással figyelve mindenkintről jövő zajra, fényre. De nem történt semmi. A kikötő közelébe érkeztek, éppen csak egy kinyúló földarab és a rajta álló facsoport választotta el őket az őrtoronytól, de ez éppen elég volt ahhoz, hogy észrevétlenek maradjanak. Mivel a királyon kívül még soha senki nem merte megközelíteni a tiltott sziget partvidékét, ráadásul Hodrik éppen az ellenség felkutatására indult, az őrök meg voltak győződve róla, hogy uruk visszatéréséig teremtett lélekkel nem fognak találkozni. Ezért csak immelámmal látták el az őrszolgálatot, két parton csellengő járőrt leszámítva a partmenti őrtoronyban kártyázott az egész díszes társaság. Az egerek ugyan még mindig a kikötőben vesztegeltek, mert Sebestyén karja sehogy sem akart rendbe jönni, de tőlük aztán igazán nem tartottak a hódok. Sőt, az őrparancsnok biztos volt benne, hogy a szélkirálynő matrózai időben riasztanák őket, ha bárki illetéktelenül közelítene a szigethez. Galléros Fecó türelmetlenül várta az indulást, de talán még ennél is jobban furdalta oldalát a kíváncsiság, miként működik ennek a titokzatos szigetnek a védelme, és miféle vizek hálózzák beszéltében hosszában. Azt remélte, hogy egy kis ügyességgel akár a hármas forrást őrző hegyhez is visszajuthat. Hatalmas volt a csalódottsága, amikor minden próbálkozása kudarcba fúlt. Az összes ígéretes ösvény végül valamelyik tópartján ért véget. Fecó már éppen feladni készült a felderítést, amikor a kikötő mögötti tengeröbölben furcsa mozgást vett észre. Egy bokor tövében, az egyik tópartján meglapult, és kíváncsian figyelte a különös jelenséget. Hamarosan széles vigyor terült el a képén. A víz mélyéről a cikornyás, díszes buborékúszó bukkant elő, melyet Hodrik király büszkén mutogatott a gátvárosi belső kikötőben. Csak nem Monília királynő érkezik személyesen? Ekkor a hajócska ajtaja felnyílt, és a legelső alak, aki felbukkant a nyílásban, nem volt más, mint Szimati Johanna személyesen. Fecó egészen megzavarodott. Erre igazán nem számított. Johanna körülnézett, partra ugrott, és néhány lépést tett az egyik szikla felé. Fecó a bokor takarásában arrébb kúszott, nehogy szem elől tévessze az egérlányt, így aztán nem vette észre a Johanna nyomában előbújó Ruminit. A bokorban leskelődő matróz fiú egyre biztosabban érezte, hogy Johanna érkezése körül valamilyen titok lappang. Lehetetlen, hogy Johanna úrnője jóváhagyásával mászkál a tiltott szigeten. Hodrik király, de legfőképpen Monília királyné talán hálás lenne neki, ha fényt derítene a rejtélyre. Johanna még hármat lépett, és éppen annál a bokornál állt meg, ahol Fecó lapult. Az egérfiú nagy lélegzetet vett, felegyenesedett, és Johanna elé állt. Az egérlány kis híján összeesett ilyettében. Csak azért nem sikított, mert mindennél erősebb volt benne a félelem, hogy a hódőrség felfedezi az érkezésüket.
Mit akarsz?
Ezt inkább én kérdezhetem. Hogy kerülsz a tiltott szigetre? Tud róla Monília úrnő, hogy itt sétálgatsz?
Semmi között hozzá.
Fecó egy hirtelen mozdulattal megragadta a csuklóját, és gúnyosan elvigyorodott.
Engedelmeddel, szép hölgy, elkísérlek a kikötői őrség kapitányához.
Johannát elöntötte a méreg. Szabadon maradt kiskacsóját magasba lendítette, és hatalmas pofont kevert le Galléros Fecónak. A matróz fiút az ütés annyira váratlanul érte, hogy egy pillanatra elengedte a lány csuklóját. Johanna rögtön futásnak erett.
Rumini, Rumini, segíts!
Mire Fecó Johanna nyomába eredhetett volna, már a feldühödött Ruminit találta maga előtt. A kisegér maga sem tudta, mit csinál, minden dühét és elkeseredettségét szabadjára engedve, fogait kivillantva, szikrázó szemekkel nekiugrott a nála jóval nagyobb és erősebb Fecónak. Galléros Fecó egy pillanatra megtántorodott, két lépést hátrált, de aztán összeszedte magát, és erősen megragadta a kisegeret. Rumini újra nekilendült, de tudta, hogy egy igazi küzdelemben esélye sincs Fecó fölé kerekedni.
Kedves gyerekek, Berg Judit, Rumini és a Négy Jogarc című hangjátékának 17. részét hallottátok. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket!
Szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban Szabó József atya, a Miskolc Diósgyőri Római Katolikus Egyházközség plébánosa folytatja a szemlélődő imádságról szóló elmélkedését. Adásunkhoz tartalmas időtöltést kíván a műsorszerkesztője Grunda János nevében is, a bemondó Berecz Renáta.
A szemlélődő imát szeretnénk megérteni, és nem csak megérteni, hanem szeretnénk begyakorolni. Hogy mit is jelent konkrétan az én életemben, hogyan is kell ezt imádkozni, mit kell tennem, vagy mit nem kell tennem. Amikor a szemlélődő imát gyakoroljuk, akkor először is az alapelveket kell tisztáznom magamban. Én ott állok az Úr színe előtt, és ráfigyelek. Ő az, aki ad, ő az, aki adja az ő szeretetét, a kegyelmét, a békéjét, bármilyen ajándékot, de ő az, aki nekem ad valamit, én pedig a befogadó vagyok. Ennél az imamódnál nem szólok, nem beszélek, nem könyörgök, nem én mondok valamit folyamatosan, hanem egyszerűen csendben vagyok, és figyelek, hogy az Úr mit ad nekem. Persze vannak kéréseim, kérek egy kegyelmet, amit szeretnék megkapni az imádság alatt, de azt elmondom egyszer-kétszer, de önmagában a figyelésem van a hangsúly. Odafigyelek az Úrra, hogy mit mond nekem. És persze ez egy kiszolgáltatott állapot, hiszen szeretnénk uralni az imát, szeretnénk megmondani azt, hogy most mi legyen, hogyan teljen az idő, szeretnék valami aktivitást, vagyis elimádkoztam ezt is, azt is, amazt is, és van bennem egy jó érzés. A szemlélődő imánál ilyen nincs, hanem egyszerűen csak befogadok. Vegyük először példaként, amikor egy szentírási mondatról, vagy egy szóról szemlélődöm. Például egy nagyon kedvenc szentírási rész, Izaiás próféta könyvének 43. fejezetéből az első 7 vers. Az Úr így szól, ne félj, mert megváltottalak, a neveden szólítottalak, az enyém vagy. Drága vagy a szememben, becses vagy nekem is szeretlek. Eddig az idézet néhány sor persze kihagytam belőle, és ezek a nagyon erős mondatok, amiben az Isten kifejezi a szeretetét, most ezt szeretném befogadni. Így önmagában ez nagyon sok, elég ebből egy szó, egy mondat. Például drága vagy a szememben, vagy szeretlek, vagy nagyon szeretlek téged, vagy becses vagy. Tehát egy vagy két szó nem kell több, ebben benne van a lényeg. És az imádság pedig úgy történik, hogy figyelek az Istenre, ezeket a szavakat úgy veszem, hogy az Isten nekem mondja. És persze a Szentírásnak már a teológiája, hogy amit annó, akár több ezer évvel ezelőtt az Isten mondott, azt nem csak azoknak mondta, akiknek ott a Szent Könyvben, a Bibliában le van írva, hanem ezek a szavak most nekem szólnak. Az Úr személyesen nekem mondja, akár be lehet helyettesíteni nevemet is. Ne félj, mert megváltottalak. Vagy József, drága vagy a szememben, becses vagy nekem is szeretlek. Ezek a mondatok nekem szólnak. Az Isten öröktől fogva mondja, és folyamatosan mondja, csak persze én nem figyelek oda rá, vagy sokszor mással foglalkozom, de most kinyílok erre a mondatra, erre a szóra, és hallgatom, hogy az Isten, az Atya ezt nekem mondja. És azt a kegyelmet kérem, hogy mennyi atyám ad, hogy ezt fel tudjam fogni, be tudjam fogadni, és hogy szeretve érezzem magam. Ne csak halljam a fülemmel, hanem valóban a lelkem mélyén szeretve érezzem magam. Amikor leülünk imádkozni, és minden imánál ez úgymond a bevezető, hogy az Isten jelenlétébe helyezem magam. Talán furcsának tűnik ez a kifejezés. Amikor én imádkozom, akkor azt tudatosítom magamban, hogy az Istennek a jelenlétében vagyok. Hogy Szent Pál apostol fogalmazza, benne élünk, mozgunk és vagyunk. Tehát az Istenben élünk. Bennünk is ott lakik az Isten, meg rajtunk kívül is. Az Istennek az immanenciája és a transzcendenciája. És tudatosítom magamban, hogy az Isten folyamatosan figyel rám és szeret. Nem akkor, mert én oda helyeztem magamat, ez folyamatos az egész életemen keresztül, de most odafigyelek. És leülök az Úr elé, és azt mondom, hogy Uram, most itt vagyok, te most figyelsz engem, nagyon szeretsz engem, gyönyörködsz bennem, és most veled akarok lenni, rád akarok figyelni. És egyszerűen csak tudatosítom magamban, és nem látok semmit, lehet, hogy nem érzek semmit, de hogy az Úr velem van. És egyszerűen csendben vagyok, figyelek, és persze zárójelben mondom, most azt mondom, hogy csendben vagyok és figyelek, de a rádió műsornak a lényegéhez hozzátartozik, hogy valamit mondani kell, én csak kihangosítom azt, amit teszek, de persze ez mind csendben történik. Odafigyelek, és Uram, te most itt vagy. Te most nézel engem, te most nagyon szeretsz engem. És egyszerűen csak figyelek, akár sóhajtozom, vágyolom az Isten után, és tudatosítom, hogy ő folyamatosan figyel engem, körül ölel engem az ő szeretetével, és egyszerűen én hozzásimulok és vele vagyok, együtt vagyunk. Ha például valaki ebben a jelenlétben van egy fél óráig, ez már szemlélődő ima. Igazából nem csináltam semmit, úgymond olyan praktikusat, hanem egyszerűen csak az Úrral vagyok. Figyelek rá, és amikor ezeket mondom, hogy Uram, tudom, hogy itt vagy, hogy figyelsz rám, hogy szeretsz engem, erre igazából nekem van szükség, hogy magamban erősítsem meg a hitet, hogy ez valóban így van. Aki már ezt sokszor gyakorolta, már nem kell mondani semmit, hanem egyszerűen csak leül, és egyszerűen már az Úr jelenlétében van, oda tud figyelni. kinek mennyi időre van szüksége, de mindig ez kell ahhoz, hogy én az imában ott tudjak lenni, vagyis tudatosítsam, hogy ő velem van, én vele vagyok, rá figyelek, és ő a szeretetével el akar engem halmozni. Ez az alap. Itt a torz Istenből kifajulag lehet azt is gondolni, hogy például leülök imádkozni, és akkor az Isten ki tudja, hol van, vagy merre tevékenykedik, de szólok neki, hogy Uram, itt vagyok, ha ráérsz, gyere már el, mert most imádkoznék hozzád, és hogy úgymond megidézem az Istent, és szólok neki, hogy jöjjön, és akkor azt mondja, hogy várj egy picit, mindjárt itt még elintézek valamit, és utána jövök. Persze ezt így nem mondjuk ide, talán sokszor az imával kapcsolatban ilyen érzésünk van, és nem az Úrnak a jelenlétében folyamatosan ott vagyunk, csak most tudatosítom. És ezután következik, amikor elkezdem mondani azt, hogy az mennyi atya mondja nekem, drága vagy a szememben, vagy becses vagy nekem és szeretlek. És időnként ismételgetem, az atyára figyelek, és hogy ő ezt most nekem mondja. És időnként ismételgetem, hogy az Úr ezt nekem mondja. És egyszerűen csak néhányszor megismétlem, figyelek az Istennek a jelenlétére, és gyak vagyok passzívan, és kapok, amit kapok, megmozdul, ami megmozdul bennem, akár érzelmek, gondolatok, de nem gondolkodok, nem osztok, szorzok, meg nem akarom átvenni a vezetést. A kezdő imádkozóknál nagyon gyakori az elvárás. Vagyis például valamilyen elvárásom van az imával kapcsolatban, nem azt kaptam meg, és a végső érzés a kudarc. És a kudarc mindig jelzi, hogy nem alázatos szívvel voltam az Isten jelenlétében, hanem valamit elvártam, például azt, hogy leülök imádkozni, meg ráveszem magam, hogy például én szemlélődjek, akkor az Isten valami látványosat tegyen velem, például sírjak örömömben, vagy valami nagy katarzis élmény legyen bennem, és ezt nem éltem át, akkor ez az imádság nem ért sokat, legközelebb nem is fogok imádkozni. Ez sokszor a kezdőknek a nagy kísértése, persze ezeken túl kell esni, és utána pedig az Isten jelenlétében vagyok, egyfajta passzivitásban, vagyis nem én cselekszem, de aktív is vagyok, mert figyelek. Figyelek és befogadok, és ez is aktivitást követel tőlem, és egy ilyen imához legalább egy fél óra szükséges, míg lecsendesedek, figyelek, ismételgetem az Úrnak a szavát, hogy nekem mondja, drága vagy a szememben. És egyszerűen csak ebben fürdök, ezt a szavakat úgymond a szívem mélyén ízlelem ezeket a szavakat, és egyszerűen befogadom, és engedem, hogy hasson rám, hogy a szívemet és a lelkemet belül átalakítsa. Minden embernek ez a legmélyebb vágya, hogy ilyen mélyen érezze magát szeretve. És a legtöbb sebb és defektus abból fakad, hogy az emberek nem tapasztalják meg nem is hisznek sem az emberek szeretetében, sem az Isten szeretetében. És itt pedig egyszerűen arról van szó, hogy az Úr jelenlétében vagyok, és engedem, hogy szeressen úgy, ahogy ő akarjon, én csak egyet kérek tőle, hogy Uram, szeressél, hogy be tudjam fogadni, halmozz el engem a te szereteteddel, és utána csak egyszerűen várok, és figyelek az Úrra. És engedem, hogy ő szeressen, és így átalakítsa az életemet. Persze nem egy alkalommal, hanem amikor az életemben ez már rendszeressé válik, az Isten nagyon mély munkát végez bennem a szemlélődő imádság által.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Szabó József atya, a Miskolc Diósgyőri Római Katolikus Egyházközség plébánosa folytatta a szemlélődő imádságról szóló elmélkedését. További tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a bemondó Berecz Renáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.